Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Szeretném megköszönni, hogy hétfő este ezt a szórakozást választották, és egy ilyen meghatározhatatlan című előadásra jöttek el, ahelyett, hogy esetleg más elfoglaltságot találtak volna. Magam részéről az intelligens járműrendszerek nekem nem mondanak nagyon sok mindent. Én igyekszem ebben a közel egy órában ez valamilyen módon elmagyarázni, és remélem azt, hogy azok az elvárások, amivel önök idejöttek, ezek még az előadás végén is azonosak le, vagy ugyanazok lesznek, és nem valami egészen másról lesz szó, mint amire gondolunk. Mire gondolunk akkor, amikor intelligens járműrendszerekről beszélünk? Nyilvánvalóan mindenkinek első sorban olyan járművek jutnak az eszébe, amik vezető nélkül, lehetőség szerint a föld fölött egy félméteres magasságban lebegve mennek az úton, és viszonylag nagy sebességgel kerülgetik ki egymást. De végső soron igazunk van, mert valóban ezek intelligens járműrendszerek, viszont erről most sokat nem tudnék még beszélni, mert eléggé nehéz, nincsenek ugyanis ilyenek egyelőre. De lesznek, és én azt gondolom, ez egy viszonylag jó végcél. Amit ma én itt szeretnék bemutatni, az, hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy ezek a járművek ezek tényleg valóban így tudjanak működni, mit kell tenni ahhoz, hogy ideig eljuthassunk. Ahhoz, hogy ezt az intelligencia fogalmát definiáljuk, de én azt mondom, mindenki nagyjából sejt, hogy mit jelent az, hogy intelligens, nyilván valamilyen módon döntéseket tud hozni. A probléma az, hogy a járműben azért van egy másik intelligens elem, ez pedig a járműnek a vezetője, aki szintén döntést hoz, és hát ezzel kell összehozni valahogy ezeket a rendszereket. Úgyhogy mai előadásomban főleg olyan rendszerekről szeretnék röviden itt beszélni, amik a vezetőt támogatva esetlegesen a vezetőhelyi döntéseket hoznak, és valamilyen módon a jármű viselkedését, a közlekedés biztonságát befolyásolják. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy az intelligens járműrendszerek hol milyen helyet foglalnak el a közlekedési rendszerben, meg kell értenünk azt, hogy mit jelent a közlekedési rendszer. Michael Berger professzor úrtól származik ennek a rendszernek ez a négyes felosztása, aminek a tetején az ember, tehát mi foglalunk helyet, kifejezik azt az igényt, ami a mobilitásra, a szállításra, a közlekedésre vonatkozik. A második elem a jármű, ami tulajdonképpen az eszköze ennek a mobilitásnak vagy szállításnak, és ilyen módon ez a legrugalmasabb eleme egyébként ennek a rendszernek. A harmadik, a közelsően rugalmas közlekedési infrastruktúra, ugye az út, a hidak, minden más, ami ahhoz szükséges, hogy járművek haladni tudjanak, és hát hogyha ez a kettő nem tud működni, akkor pedig a negyedik elem fogja valamilyen módon azt irányítani, ez pedig a szabályozó rendszer. Ennek a rendszernek a fejlődése, a közlekedési rendszer fejlődése, ennek a négy elemnek a egymással kölcsönhatásban történő változása. Csak nagyon röviden egy példa arra, hogy ez mit jelent. Ha például felmerül az arra vonatkozó társadalmi igény, hogy gyorsabban szeretnénk eljutni a célunkba, vagy gyorsabban szeretnénk elvinni valamit, akkor nyilvánvalóan ez egy olyan jármű kell, ami gyorsan halad. Ezt az ipar elég gyorsan elő tudja állítani, nagyobb motort tesznek a járműbe, viszont az infrastruktúra meg nem áll feltétlenül rendelkezésre. Emiatt itt a társadalomnak az egyik igénye a másik igényével valamilyen módon konfliktusba fog kerülni, és hát ez vagy a szabályozó rendszeren, vagy pedig visszacsatolva akár az igényünk módosításán, akár a járművön keresztül tudjuk befolyásolni. Ami ábrát most látnak, ez ugye azt mutatja, hogy mennyire sikerül ez a befolyásolás. Nem mindig túl szerencsésen, mert persze közlekedni, meg mozogni az egy nagyon jó dolog, de hát ha a dugóban kell ülni, akkor ez nem biztos, hogy azt, amit szeretnénk. Az intelligens járműrendszerek fejlődésének az egyik mozgatórugója pontosan az, ami látszik itt ezen az ábrán, az pedig az, hogy valamilyen módon úgy szeretnénk szállítani, úgy szeretnénk közlekedni, hogy ne ilyen módon tegyük ezt, hanem valóban haladjunk előre. Az intelligens rendszerek tulajdonképpen erre próbálnak valamilyen megoldást ajánlani, befolyásolva a jármű vezetőit, befolyásolva magát a járműt, illetve valamilyen módon kölcsönhatásban a jármű környezetével. Miért fontos a vezető a járműben? Ugye a vezető, mint említettem, ez a másik intelligens eleme a közlekedési rendszernek. Azért fontos, mert ő neki a képességei azért eléggé limitáltak. Hogyha rápillantunk erre az ábrára, ezen az látszik, hogy nem egy tipikus közlekedési helyzet persze, de hogy ennek a pótkocsi szerelvénynek, a pótkocsi az ugye nagy valószínűséggel fel fog borulni, viszont ebben a pillanatban a járművezetője ebből túl sok mindent nem érzékel. Miért is van így? Ha megnézzük ezt a manővert kicsit dinamikusabban, aztán meg fogjuk érteni. Ami probléma ebben az esetben, az egy viszonylag összetett dolog. Ugye a járművezetője nem rendelkezik elegendő információval arról, hogy mi történik mögötte. Tipikusan ebben a helyzetben ő a kabinban ül, és legfeljebb a visszapillantó tükörből látja, hogy a járművel az fel fog borulni. Ha rendelkezne is információval, tehát ha megmondanánk neki azt, hogy föl fog borulni az autója, akkor sem biztos, hogy elegendő idővel, elegendő képességgel és eszközzel rendelkezne. Pontosan ez a ez a célja az intelligens járműrendszerek alkalmazásának, hogy a vezetőt ilyen helyzetekben támogassák, vagy nehogy Isten kiküszöböljék az irányítási gurokból. Hogyan avatkoznak be, illetve hogyan tudnak működni ezek a rendszerek? Ha megnézzük ezt az ábrát, itt a jármű, illetve a vezető alkotta irányítási körnél, az információ a jármű irányából nagyon nagy sebességgel áramlik a vezető irányába, 10-11 bit per szekundum. Mondjuk, hogy ennyi, nem tudom, hogy meg lehet ezt mérni, de körülbelül ez a nagyságrend. Amikor ebből valamifajta spontán reakció lesz, akkor ez már lényegesen kisebb információsebességet jelent, és amikor a vezető pedig már az izmain keresztül beavatkozik a pillanatnyi állapotától függően, akkor pedig egészen lelassul. Ez azt jelenti, hogy ez alatt nagyon értékes időt veszítünk el, és az intelligens rendszereknek tulajdonképpen ezt a beavatkozási sebességet kell tudni valamilyen módon gyorsítani, úgy, hogy akár a járművön, akár kívül bizonyos szenzorokkal, érzékelőkkel mérjük a járműnek a mozgás állapotát, mérjük a környezethez viszonyított helyzetét, és valamilyen formában beavatkozunk a járművön. Akár úgy, hogy a járművezetőjének információt küldünk, tehát figyelmeztetjük, akár úgy, hogy beavatkozunk helyette valamelyik aktuátoron keresztül. Hogyan lehet, mik a szintje ennek a beavatkozásnak? Tetszőlegesen lehet persze ezt csoportosítani, de az egyik ilyen általunk feladott csoportosítás az ezt az 5 csoportot jelöli meg. Ennek az alsó szintje az úgynevezett elektronikus platformrendszerek, erről nem szeretnék beszélni, ez egy kicsit talán más szakma. Ide tartoznak a különböző szenzorok, érzékelők, vezérlőegységek, mikrokontrollerek. A második szintje az úgynevezett intelligens aktuátorok, ugye itt megint megjelenik a szó, hogy intelligens. Ezek a járműnek azok a beavatkozó elemei, motor, sebességváltó, kormányfék, amelyeket nem csak a vezető tud működtetni, hanem itt feltétel az, hogy tudja az a rendszer, ami egyébként ezektől valamit elvár szintén működésbe hozni. Ezek egy része a jármű úgynevezett fedélzetű vagy járműszintű irányító rendszere, tipikusan a menetdinamikai szabályozó rendszerek tartoznak ebbe a körbe, amelyek valamelyek információk alapján próbálnak beavatkozni. A negyedik szint a közvetlen jármű-jármű információs kapcsolaton alapuló rendszertípus. Ha például mérjük a járműnek a helyzetét a infrastruktúrához képest, vagy ha mérjük a járműnek a helyzetét például előtte haladó járműhez képest, ez alapján be lehet avatkozni és valamit lehet tenni. Illetve az ötödik szint, ennek egy lényegesen bonyolultabb változata, amikor már nem csak egy jármű viselkedését próbáljuk befolyásolni, hanem valamilyen módon térben és időben egy helyen tartózkodó járműveket próbálunk irányítani. Ez lehet egy kiválasztott járműcsoport, tipikusan egy flotta, de lehet egy adott városnak a bizonyos részében zajló közlekedési folyamat is. Hogyan lehet osztályozni ezeket a rendszereket? Itt két szempont szerint soroltuk csoportba. Az egyik a szenzorok elhelyezkedése, illetve az, hogy miről gyűjtenek információt. Másik szempont pedig az volt, hogy ezek a rendszerek igénylik-e a vezetőnek a bármifajta beavatkozását, és a kudánének működésbe, vagy pedig erre nincsen szükség, és a vezető szándékától függetlenül is működni fognak. Az első csoportban azon rendszereket soroltuk, amik a járművön lévő szenzorokkal a jármű mozgás állapotát fogják mérni, és ez alapján fognak valamilyen módon aztán a jármű viselkedésével beavatkozni. Második csoportba tartoznak azok a rendszerek, amelyeknél még a szenzor ugyan a járművön van, de információt már nem a járműről gyűjt, hanem a jármű környezetéről. És hát a harmadik csoportba pedig azok a rendszerek tartoznak, amelyeknél már a szenzor sem a járművön van, hanem ezt egy külső információ forrásból, tehát egy másik járműről, az infrastruktúráról érkező információt használjuk fel valamilyen módon a beavatkozással. Lényegesen problémásabb ez a osztálybasorolás, tehát a másik dimenzió szerinti csoportosítás, ugyanis ebben az esetben a kettő között van egy nagyon fontos különbség. Az egyik esetben a vezetőnek kell tenni valamit ahhoz, hogy a rendszer működésbe jöjjön, mondjuk az ABS ugye nyilván akkor fog működni, hogyha a vezető fékez. A másik csoportban viszont azon rendszerek tartoznak, amik ezt nem igénylik, vagy nem direkt módon igénylik. De például a menetdinamikai szabályozó rendszerek, amik a fékrendszerbe avatkoznak be, nem nyomja a vezető a fékpedált, ő kormányoz, csak egy másik rendszer avatkozik be. És ennek van egy olyan változata, amikor a vezetőt már nem is tartjuk az irányítási urokban. Ez az, ami igazán problémát okoz, mint majd ezt a későbbiekben látni fogjuk. Nem műszaki problémát. Műszakilag ezek jelentős része kezelhető, viszont jogilag nem igazán kezelhetőek. Elkezdeném az első csoporttal ezt az ismertetést. Nagyon fontos megérteni azt, hogy hogyan vezetjük mi általában az autónkat. Hogy amikor az autóban ülünk, a fejünkben egy irányvektor fogalmazódik meg, egy vektor, ami azt mondja, hogy az ettől a soroktól el kell mennünk a következő sorokig valamilyen sebességgel. Utána ahhoz, hogy ez létrejöjjön, a vezetőnek egy csomó dolgot kell tennie, kormányozni kell, fékezni kell, sebességet kell váltani, amelyek alapján diszkrét módon létrejönnek az ennek megfelelő hatások a járműnek a, mondjuk azt, hogy az aktuátorain, tehát a beavatkozó elemein, ami aztán a járműnek a viselkedésedő mozgását meghatározza. Aztán, hogyha ez eltér attól, amit a vezető ezzel az irányvektorral elképzelt, akkor ő beavatkozik, és aztán valami történni fog. Ugye majd ezt később látni fogjuk, ez nem biztos, hogy ez az optimális irányítás rendszer. Biztos azonban, hogy a intelligens rendszerek szempontjából nem az, mert az abban az esetben fontos, hogy be tudjon avatkozni más rendszer is. Nagyon sok olyan rendszer van a járműben, amelyik ilyen értelemben elektronikus beavatkozási lehetőséget biztosít. Ezek közül a jármű dinamikájára ez a öt rendszer gyakorolja a legerőteljesebb hatást. A motor, amit tulajdonképpen ma már elektronikusan tudunk irányítani, tehát a gázpedál és a motor között nem fizikai kapcsolat van, tehát nem egy rudazat viszi át az információt, hanem elektronikusan kerül át. A kormányrendszerről fogok egy kicsit részletesen beszélni, mert valószínűleg úgy első érzésre ez a legproblémásabb. A fékrendszer, az elektronikus váltóvezérlőrendszer, illetve bizonyos szempontból a felfüggesztés irányítás. És ezeket a rendszereket szeretném kicsit rövidebben ismertetni. Kezdjük a fékrendszerrel, ami több ok miatt közel áll hozzánk, mert ugye a fék az azért jó, hogy az autó nem mozog, tehát ha megállt, akkor nem történhet baja. Úgyhogy ezért szeretjük a fékrendszert. Ugye a fékrendszer. Amikor az autóban fékezünk, neki tudja, hogy mi történik, rálépünk a fékpedálra, és utána valamilyen módon egyszer majd lassulni kezd a jármű. Az elektronikus fékrendszer, ami haszonjárművekben gyakorlatilag 1996 óta tipikus, tehát elektronikusan fékezünk, úgy működik, hogy a vezető fékezésre vonatkozó igényét egy potenciométerrel mérjük. Hát ez majdnem olyan, mint a rádióban van, ez egy kicsit azért már ilyen érdekesnek tűnik. És utána az ilyen módon mért igényt a jármű központi vezérlőegysége beolvassa, és egy sor más jel alapján kiszámítja azt, hogy ahhoz, hogy ezt a fékezés, ezt a lassulási igényt ki tudjuk elégíteni, milyen féknyomás szükséges kifejtenünk az adott, vagy milyen fékerő szükséges kifejtenünk az adott keréken. Tehát ez gyakorlatilag egy elektronikus fékrendszer. Hogy nem bízunk teljesen mindent az elektronikára, ennek nem igazán műszaki indoka van, az elektronika definíció szerint nem romlik el, legalábbis ez az eddigi tapasztalatunk, hogy nem nagyon gyakran romlik el, de ha mégis elromlana, akkor a fékrendszernek van egy úgynevezett pneumatikus, mechanikus vagy hidraulikus backup rendszere, ami ilyenkor működik. A rendszernek az architektúrája, azt úgy hívják, hogy 1J2P vagy 1J2H, ami azt jelenti, hogy van egy elektronikus körünk, és van két pneumatikus vagy hidraulikus backup körünk, tehát ha nem működne az elektronikus rész, akkor valamivel azért tudjunk fékezni. Egy példa arra vonatkozóan, ennek egy sor funkció van a fékrendszernek, nem akarnék erről beszélni, egy példa arra vonatkozóan, hogy mire képes egy elektronikus rendszer és mire képes az ember. Amit látszani fog, ez egy osztott tapadású felületen történő fékezés ABS nélkül. Ugye ilyenkor az történik, hogy a magas tapadású oldalon nagyobb a fékerő, mint az alacsonyon, és ez egy olyan nyomatékot fejt ki, amit a járművezetője nem igazán tud kontrollálni. Az elektronikusan szabályozott fékrendszernek egyik funkciója az ABS funkció, azt hiszem ezt mindenki ismeri, pont az biztosítja, hogy ezt a helyzetet felismeri a rendszer, és biztosítja a vezető által kívánt haladási irányt, tehát egyenesen fog menni pörgés nélkül az autó. Ezt azt hiszem mindenki kipróbálhatja a saját autójával, utóbbi esetben nem olyan borzalmas, első esetben egy kicsit vigyázni kell, de ha elegendő hely, akkor ezt meg lehet tenni. A következő, és azt gondolom, hogy a jármű biztonsága szempontjából a legbonyolultabb rendszer, ez a kormányrendszer. Ugye kormányrendszer hogy működik? Van egy kormánykerék, van valamilyen mechanikus kapcsolat, és aztán a kormányzott keréken megjelenik az a hatás, amit a járművezetője akar. Ha nem elég az a nyomaték, vagy túl nagy lenne az a nyomaték, amit ki kell fejteni, akkor valamilyen hidraulikus szervórendszer szoktak ehhez alkalmazni. Ez egyre inkább kevésbé szeretett, mert túl bonyolult a rendszer, túl drága. Személyautókban elterjedőben vannak az úgynevezett elektronikus nyomaték rásegítési kormányrendszerek. Ha ezt megnézzük, ez ugye úgy működik, hogy mérjük a vezetőnek a kormányzásra vonatkozó szándékát egy szenzorral, egy nyomaték szenzorral, és ebből kiszámítjuk azt, megint csak egy sor más tényező függvényében, hogy mennyi rásegítő nyomatékot kell hozzá tennünk a valahol elhelyezett motorral. Ilyen értelemben ez egy elektronikus kormányrendszer, hiszen a vezető, hogyha elvágnánk a előbb említett backupnak nevezett kormányrudat, akkor a vezető gyakorlatilag elektronikusan tudna kormányozni. A kormányrendszerek következő generáció az, ami az ábrán látható, ami nem nyomatékot tesz hozzá a vezető által kívánt nyomatékhoz, hanem módosítja az ő kormányzási szándékát. Ugye nem ez esetben, bár megvan még a mechanikus kapcsolat a kormánykerék és a kormányzat kerekek között, de ezt megszakítjuk, és oda berakunk egy olyan áthajtóművet, egy olyan kis szerkezetet, amivel hozzá tudunk adni, vagy el tudunk venni a vezető kormányzási szándékából. Nyilvánvalóan ennek az architektúrája is egy elektronikus kör, meg egy mechanikus kör, ugyanis hogyha valamilyen módon nem működik az elektronikus része, akkor az a motor, ami ezt a hatást kifejti, önzáróvá teszi és kvázi összeköti mechanikusan a kormányrudat. Ezért egy sor funkciót meg lehet valósítani, a járműsebessége függvényében lehet változtatni a kormányzási áttételt, tehát például egy azt, amit nem említhető jármű márkánál, ami ebből talán kiderül, ezt megvalósították a kormányáttétel változtatható szabadon sebesség sok más tényező függvényébe, illetve ki lehet egészíteni a menedékonyítási szabályzórendszert, erre majd később mutatok egy másik példát. Nyilvánvalóan az optimális megoldás az úgynevezett elektronikus kormányrendszer lenne, ahol nincs mechanikus kapcsolat a kormánykerék és a kormányzott kerekek között. Ugye, hogyha nincs mechanikus kapcsolat, akkor ha nincs áram az autóba, akkor is kell kormányoznunk. Tehát ennek a rendszernek az architektúrája úgynevezett 2E architektúra, vagy 2 elektronikus körrel rendelkezik, ami jelenti azt, hogy egyrészt maga az irányító intelligencia az redundáns kell legyen, és nyilvánvalóan az energiaellátása is redundáns kell legyen. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint a én Dani fiamnak a force feedbackes kormánya, ahol egy igaz, hogy virtuális járművet irányítunk dróton keresztül, ennek ellenére valamilyen nyomatékmotorral fönt azért érezzük, hogy mi történik a járművön. Tehát az elektronikus kormány azért szükséges, hogy érjetem be tudjunk avatkozni a jármű irányításában. A következő rendszer, amit meg kell itt említeni, a váltó vezérlő rendszer, ami gyakorlatilag nagyon sok járműben már ma is tisztán elektronikusan irányított. Tehát az azt jelenti, hogy amikor a váltókart mozgatjuk, akkor ténylegesen nem egy rudazaton keresztül működtetjük a váltót, hanem kapcsolókat kapcsolgatunk, és utána vagy pneumatikusan, vagy hidraulikusan, vagy elektromotorral működtetjük a váltót. Ugye ennek az architektúrája az egykörös, ugyanis ez nem biztonságkritikus rendszer. Tehát ha nem tudunk váltani, akkor majd nem megyünk el. Nyilvánvalóan azért az nem szerencsés, ha ott állunk valahol az autónkkal, és nem tudunk elmenni a országútról keresztbe, mert a váltó nem működik. Tehát általában itt azért mindig egyfajta úgynevezett hazasántikáló vagy limp home funkciót szoktak engedélyezni, amivel bizonyos távolság, bizonyos feltételek mellett még megtehető. A következő rendszer, ami szintén ilyen értelemben nem feltétlenül biztonságkritikus, de a jármű dinamikai szempontjából nagyon nagy jelentősége, ez a felfüggesztési rendszer. A felfüggesztési rendszerrel az a probléma, hogy amikor tervezzük, akkor 2 egymásnak ellentmondó kritériumot kell kielégíteni. Egyrészt valamilyen módon az úton kell tartanunk a kereket, tehát nem jó, hogyha a kerék elválik vagy elpattanik az úttól, ami nyilvánvalóan egy nagy csillapítási tényezőt igényel. A másik követelmény meg az, hogy szigeteljük el amennyire lehet nyilván az úttól a jármű vezetőjét, meg a szállított árut, az meg egy alacsony csillapítási tényezőt igényel, tehát vagy itt tudnánk tartózkodni. Tehát látjuk azt, hogy ha az egyik pontban vagyunk, akkor nyilván a másik nem optimális, és vice versa. Tehát valahol a kettő között kell egy kompromisszumot kötnünk. Ha valaki jut már olyan autóba, általában sportkocsi szoktak olyanok lenni, hogy lehet választani S, M, meg talán C gomb között, ez a sport, medium és talán a komfortnak felel meg a C, ahol a lengéscsillapítási tényezőt lehet állítani. Ha a szabályzott elemeket használunk a felfüggesztésbe, tehát nem passzív lengéscsillapítót, hanem valamilyen módon irányított lengéscsillapítót, vagy más beavatkozó elemet, ami nem is a relatív sebességkülönbség függvényében tud beavatkozni, akkor lényegesen el tudunk térni ettől a görbétől, és egy másik pontba tudjuk hozni a felfüggesztésünket. A következő ábra erre mutat egy szemléletes példát, hogy mi történik akkor, ha egy normál passzív felfüggesztési járművel áthaladunk valamilyen útegyenetlenségen, lehet látni itt a lengéskép azért elég hosszú ideig leng. Ugyanezt a manővert, ha elkövetjük a alatta lévő járművel, aminek egy elektromechanikus aktív felfüggesztése van, akkor ez a helyzet lényegesen jobban kezelhető. Na, hát nagyjából ezek azok a intelligens aktuátorok a járműbe, ami ahhoz szükséges, hogy be tudjunk avatkozni a jármű viselkedésébe. A következő csoportba tartoznak a menetdinamikai szabályzórendszerek. Ugye mit jelentenek a menetdinamikai szabályzórendszerek? Hogyan működnek ezek? Ezek azok a rendszerek, amelyek bár nem igénylik a vezető közvetlen adott beavatkozásra vonatkozó szándékát, de nem is döntenek a vezető helyett. Tehát a ESP-nek nevezett, de van egy sor neve ennek. A rendszer úgy működik, hogy a vezető kormányoz, aztán ha a jármű nem abba az irányba megy, akkor megpróbálja abba az irányba segíteni. Nagyon fontos érteni azt, ha a vezető neki akar menni a falnak, vagy bele akar menni az árokba, akkor a rendszer segíteni fogja őt abba, hogy belemenjen, holott egy intelligens rendszer egyébként. Tehát az intelligenciát marad még a vezetőnél. A nem nagyon taglalva ennek a mechanikáját, alapvetően most két dolgot szabályozunk, az egyik a jármű síkbeli viselkedését, ami a kerékerő vektornak a értelmes manipulációján alapszik. Például ebben az esetben, hogyha túl nagy az oldalirányú erő a mellső tengelyen, és az ahhoz vezetne, hogy a jármű kipördül, akkor nyilvánvalóan valami olyan nyomatékot kell kifejtenünk, ami ennek ellenében hat. Azt meg úgy lehet, hogy például vagy továbbforgatjuk a kereket, ugye kormányzunk, vagy pedig fékezünk, és mondjuk ezzel a háromszöggel arányos stabilizáló nyomatékot fejtünk ki. Tehát ez egyik irányítási forma. A másik irányítási forma, amikor a járműnek a síkból kifele, tehát a térbeli viselkedését próbáljuk befolyásolni. Ez az ábra mutatja azt, hogy az előadás elején bemutatott dőlés problémát hogyan lehet kezelni. Ugye annak az indoka, a dőlésnek a következménye, bocsánat, az, hogy a kerék az elemelkedik a talajtól, aztán utána vagy felborul, vagy visszajön a jármű. Az indok az nyilvánvalóan látható ezen az ábrán. Ennek az erőpárnak a nyomatéka az, ami ha túl nagy, akkor fel fogja borítani a járművet. Itt megint amit lehet tenni, egyrészt lehet csökkenteni ennek az erőnek, tehát a talaj és a kerék közötti erőnek a nagyságát. Plusz nyilván, ha fékezünk, ugyanis itt ez fékezés tesszük, akkor a fékezéssel a járműnek a kinetikai energiáját csökkentjük, tehát kisebb lesz az erő is itt. Tehát ez a másik beavatkozási forma. Egy kicsit féltem ettől az ábrától, mert ez egy kicsit túl műszaki talán, bár volt erről rosszabb is az előadásban, de azokat kivettük. Ez az ábra azt mutatja, hogy hogyan kell egy ilyen rendszernek a szabályzóját tervezni. A szabályzás tervezésnek az alapelve az, hogy ezek a rendszerek, ezek a jármű viselkedését összehasonlítják egy optimális jármű modell viselkedésével, hívhatjuk virtuális modellnek is, amit bizonyos feltételek alapján határozunk meg, és utána a vezető kormányzási szögét plusz a jármű sebességét bevisszük ebbe a modellbe, és ez kiszámítja azt, hogy mennyi kell legyen a legyezési szögsebesség, tehát a ilyen szögsebesség, illetve mennyi legyen a jármű, vagy mennyi kéne, hogy legyen a járműnek az oldalgyorsulása, és hogyha ez nem egyezik azzal, amit ténylegesen mérünk a járművön, akkor azt mondjuk, hogy valamilyen módon eltérés van a kettő között, és vagy a fék, vagy a kormányrendszeren, vagy más beavatkozó elemmel, de be tudunk avatkozni. Hogyan történik ez a beavatkozás? Ez egy kis animáció, ami egy alapvetően túlkormányzott módon viselkedő járművet mutat. Ugye itt az történik, hogy a túl nagy oldalirányú erő a mellső tengelyen a jármű becsuklásához vagy kipördüléséhez vezet. A fékrendszer alapú menedinamikai szabályzó úgy avatkozik be, hogy ezen a keréken, tehát a kanyar szerinti külső kereket megfékezi, kvázi blokkolásig fékezi, és ezzel a nyomatékot fejt ki, ami visszahozza ezt a járműtagot. Illetve ha szerencsénk van és van pótkocsi a jármű mögött, ami nem mindig van azért a személyautóknál, akkor tudjuk fékezni automatikusan a pótkocsinak a tengelyét is. A másik helyzet, amit ez a rendszer mindenképpen kezel, az úgynevezett alulkormányzott jelleget mutató jármű. Ugye nem tudja bevenni a kanyart a jármű, mert túl nagy a sebesség, vagy csúszik az út. Ilyenkor egy másik nyomatékot kell kifejteni, és a kanyar szerinti belső-hátsó kereket fékezzük meg, és olyan stabilizáló nyomatékot fejt ki, ami a járművet behúzza a kanyarba. Hát ez így működik ez a rendszer. Azért, hogy egy kicsit több érzést kapjunk erről, szeretnék bemutatni egy rövid videófilmet, ami több szempontból tanulságos, ez a Knorr Bemzének a sarkköri próbapályáján készült. De ez azért fontos, látszik a rénszarvas, azért fontos ezt szokták kikerülni általában egyébként. Azért fontos ezt megemlíteni, mert ezek a rendszerek, mind a kormány, mind a fék, magasan biztonságkritikus rendszer, és anélkül, hogy néhány ilyen téli tesztem jelesül hárman nem menjen végig, nem lehet jóvá hagyni. Amit látszott az, hogy kormányzunk, de nem menjünk sem erre sem. Ez egy kicsit jobb ábra. Itt egy ESP nélküli, tehát egy menedünk a szabályzórendszer nélküli jármű akar kikerülni valamilyen hirtelen fölmerülő objektumot, ami nem nagyon sikerül, vagy csak egy kicsit sikerül, viszont ami nem sikerül, utána a jármű mozgását újra stabilizálni. El lehet képzelni, hogy egy 40 tonnás jármű, ami 80-nal megy, mekkora energiája van, az valami ilyen piruettet fog aztán végrehajtani. Ez nagyon szép egyébként, de és érdekes is egyébként Svédországban, a probléma az, hogy az utak nem elég szélesek az ilyen típusú látványos manőverekhez. Tehát ennek a következménye ez más lesz. Amit itt látunk, hogy hogyan lehet stabilizálni az ESP beavatkozással, tehát rövid fékezéssel ezt a problémát viszonylag jól lehet kezelni. Ez egy másfajta dőléses baleset, itt van rajta kitámasztó keret, mert nem szeretjük naponta összetörni a járműveinket, tehát itt ez már felborult volna, csak rátámaszkodott a kerékre. Egy másik manőver látszik ezen az ábrán, ami egy hirtelen kikerülés jelenti autópályán, ez viszonylag tipikus. Ha nem tudunk ezzel mit kezdeni, akkor valószínűleg ez is felborult volna. Ugyanez a manőver az ESP-vel felszerelt jármű esetében úgy néz ki, hogy itt elkezdjük észrevenni azt, hogy a jármű fel fog borulni, és utána a fékrendszeren keresztül megpróbálunk beavatkozni, fékezzük a pótkocsit, elveszük a gázt a vontatójárművön, és ezzel ez a helyzet viszonylag jól kezelhető. A következő ennek az összehasonlítása, nem az összehasonlítása, hanem egy másfajta beavatkozás, ami a fék, nem a féket használja, mint aktuátort, hanem a kormányrendszert. Az jármű elektronikus kormánnyal van szerelve. Azt kell figyelni majd, hogy a vezető a kormánykereket jobbra forgatja, viszont itt látszik az, hogy a kormányzott kerék meg balra áll. Ugye nem annyira, tehát jobbra forgatja, az autó jobbra megy, de balra áll a kormányzott kerék. Ugye ezt majdnem mindenki, aki már ilyen helyen vezetett, meg tudja csinálni, nagy gázt ad, autó elkezd kicsodródni, ellenkormányzásra ezt próbálja korrigálni. Itt annyi különbség van, hogy itt ezt a irányító rendszert teszi a kormányon keresztül. Tehát a kormányon is lehet menetdinamikai szabályzó rendszert működtetni, elég hatékonyan bizonyos határok között. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyjából akkor lezárnánk azokat a rendszereket, amik járművön lévő szenzorok alapján működnek, és átérnénk a következő típusra, amikor a járművön vannak végig a szenzorok, de már a jármű környezetéről gyűjtenek információt. Ugye az első ilyen rendszer az ultrahangos szenzor, ami rendszerint viszonylag kis hatókörben, de a jármű előtt és mögött lévő nem látható akadályokat detektálja. Ennek egy lényegesen távolabbi változata, az egy radar alapú rendszer, ami akár 20 méterig is ellát, illetve ez követi a videokamera, ami gyakorlatilag vizuális információt gyűjt a jármű környezetéről, és ebben a tartományban tud műtögni. Az infraszenzor éjjellátás segíti, ugye hőt kibocsátó tárgyakat tudunk detektálni ezzel rossz látási feltételek mellett, míg az utolsó szenzor, amit az ábrán látszik, ez a távolsági radar, ami akár 120-200 méter közötti távolságra képes ellátni, és egy sor funkciót tudunk biztosítani. Ugye ezek a rendszerek, amíg csak mint szenzort használjuk őket, a vezető számára adnak információt. Az információ megmutatható a vezető számára többfajta módon, ugye lehet valamilyen vizuális módon számára ezt közvetíteni, lehet audio információt számára küldeni, lehet valamifajta érzetet generáló információt a számára küldeni. Ezekre később vissza fogok majd még térni, mert ugyanezek a szenzorok aztán alkalmasak arra is, hogy ne csak informáljuk a vezetőt, hanem be is avatkozunk. Egy másik, még szintén ebben a körbe tartozó szenzor típus látható ezen az ábrán. Ugye, ha tudnánk azt, hogy az adott időpillanatban az adott útszegmensnek milyen a tapadási tényezője, és ezt folyamatosan tudnánk, egy sor problémát meg tudnánk oldani. Ugye lehet figyelmeztetni a vezetőt, föl lehet készíteni azokat a rendszereinket, amik valamilyen módon ezt használják ki. Például automatikus járműkövetésnél lehet a követési távolságot adaptálni. A probléma az, hogy olyan szenzor, ami nekünk folyamatosan megmondja, hogy az adott úton, az adott pillanatban mennyi a tapadási tényező, az elég nehezen elképzelhető, ami az infrastruktúrához kötődik. Tehát logikusan adódik az a következtetés, hogy hát használjuk a járművet, mint ilyen szenzor. Hiszen járművek azok mennek az úton, mindig vannak valahol. Tehát ha a jármű képes arra, hogy megmérje, vagy kiszámítsa a pillanatnyi tapadási tényezőt a jármű gumiabroncsa és az útfelület között, akkor ezt egy alkalmasan választott modellel át tudjuk számítani az aktuális, tehát a jármű független tapadási tényezőre, és utána ezt az információt minden olyan járműnek a rendelkezésére tudjuk bocsátani, akiről tudjuk azt, hogy ahhoz az útkeresztmetszethez közeledik. Ugye ez lehet műholdon keresztül, lehet közvetlen jármű kommunikáción keresztül, de ugyanezt el lehet például a infrastruktúra mellé helyezett szenzorokon keresztül képzelni. Ennek a gyakorlati alkalmazására majd később még kicsit vissza fogok térni. Tehát ezek azok a rendszerek, amelyek nem avatkoznak be, de már az infrastruktúráról, illetve a jármű viselkedéséről gyűjtenek információt. Ugyanezeket a szenzorokat lehet azonban használni arra, hogy valamilyen módon be is avatkozzunk. Azt hiszem, hogy talán ismert példa az úgynevezett adaptív sebességtartás, Abban az esetben, hogyha nincs egy másik jármű a jármű előtt, akkor ez egy normál sebességtartás, beállítjuk, hogy 80-nal akarunk menni, és akkor ezt valamilyen módon tartjuk. Abban az esetben viszont, hogyha egy céltárgyat érdelünk bizonyos távolságban, és beállítottuk előtte azt, hogy milyen távol akarunk ehhez képest haladni, akkor a rendszer képes ezt a távolságot tartani. Miért fontos ez? Hát egyrészt azért, mert a vezető valamilyen módon tehermentesítődik. Tehát nem kell neki annyira figyelni erről, lehet vitatkozni, ez jó vagy nem jó. Mindenesetre nem mindenképpen egy hasznos funkció. Amit nagyon fontos ebben az esetben megjegyezni, az az, hogy ez a rendszer, ez csak bizonyos lassulás tartományban tud beavatkozni. Tehát 0,3G az a határ, amíg ez a egyébként kényelmi rendszerként definiált rendszer beavatkozik. Ha e fölötti lassulás igénye van a beavatkozásnak, akkor a rendszer kikapcsol és visszaadja az irányítást a vezetőnek. Ugye miért van ez? Azért, mert egészen addig, amíg ez konfront rendszer is így működik, addig a jogi helyzet teljesen tiszta. Abban a pillanatban mihelyt viszont nagyobb mértékben kell fékeznünk, abban a pillanatban a dolog az már nem annyira egyszerűen kezelhető, hiszen akkor már valószínűleg valamilyen biztonságkritikus helyzetbe kerültünk, és akkor más stratégiát kell követni. Ha megnézzük a következő animációt, ami most fog majd következni, miért van egy ilyen rendszernek jelentősége? Ugye tipikus baleseti helyzet az, hogy egy nagy teherautó 40 tonna gyorsan megy, nem veszi észre a vezető azt, hogy valahol itt lesz majd egy dugó, és ennek a végéből bele fog menni. Ugye ezt a helyzetet el tudnánk kerülni, nagyon egyszerűen, hiszen viszonylag pontosan tudjuk, hogy hol van az a dugó, vagy tudjuk észlelni, hogy mégsem tesszük, vagy nem minden feltétel mellett tesszük, ennek az az indoka, hogy ez egy nem tisztázott jogi helyzet. Hogyan lehet mégis ezt megoldani? Ezt úgy lehet megoldani, hogy csak akkor kezdünk el fékezni, hogyha biztosak vagyunk abban, ha a vezető éppen most beavatkozna, akkor sem tudna elkerülni a balesetet. És miután abban még nem vagyunk biztosak, hogy ténylegesen fékezni fog, ezért ebben a pillanatban fékezünk helyette. Baleset az lesz, tehát neki fogunk menni az előttünk haladó járműnek, viszont, mint ahogy ez itt látszik, viszont nem azzal a sebességgel, mint a fékezés nélkül mennénk neki. Ugye ez tisztává tette a helyzetet, jogi helyzet világos, baleset volt előtte, tehát nem a vezetőt kihagyva avatkoztunk be, hanem akkor avatkoztunk be, amikor már nem tudott volna tenni semmit sem. Viszont a baleset következményei, mint az ábra láthatóak voltak, lényegesen kisebbek. A hasonló problémával szembesülünk akkor is, amikor videókamerát próbálunk használni arra, hogy a nem szándékolt sávváhagyást detektáljuk. Ami itt az ábra látszik, itt nem látszik olyan nagyon jó, de a vezető keze a levegőben van. Ami itt történik, az egy videókamera vezeti ezt az autót, úgyhogy amikor elhagyná a sávhatárt, akkor vagy jobbra, vagy balra, vagy a jobb, vagy a baloldali fék működtetésével próbáljuk visszahozni az autót. Ugye megint mi a helyzet? A járművezetője, amikor alszik, akkor rendszerint nem felelős a saját tetteiért, hiszen nem ő irányítja a járművet. Ezt a helyzetet, hogy a sávját el fogja hagyni a jármű, ezt viszonylag jól lehet detektálni egy videokamerával. Csináltunk ilyen rendszert 96-ban, lehet látni azt, hogy nem csak a szép fehérren festett sávhatárt, hanem az ilyen zöldet is észre tudja venni. Kiszámítjuk azt, ha a jármű ezzel a sebességgel ebbe az irányba halad, akkor 5 másodpercen belül lesz valamilyen sávalhagyás. Ha elhisszük azt is, hogy a vezető alszik, mert nem kormányoz, nem indexel, nem fékez, nem lép jobban a gázra, akkor tulajdonképpen ebben a helyzetben megint be tudunk avatkozni, mert valószínűleg baleset okozódott volna, hogyha ezt nem tesszük. Hát én azt gondolom, hogy ebből a két példában egy kicsit érezhető volt az, hogy miért nehézkes ezekkel az intelligens rendszerekkel bánni. Ugye egyik oldalról műszakilag meg tudjuk oldani a problémát, vagy jóközvetésen meg tudjuk oldani a problémát, viszont erkölcsileg, meg jogilag, meg nem biztos, hogy tudjuk kezelni a helyzetet. Igen. Hogyan tudjuk az ilyen helyzetet kezelni? Itt az előadás elején említettem azt, hogy az a irányítás, hogy mi itt váltogatunk, meg kormányozgatunk, meg nem tudom, mit csinálunk, ez nem feltétlenül optimális, hiszen mindig van mechanikus kapcsolat itt a vezető, illetve a aktuátorok között. Mi lenne az optimális irányító rendszer, ha esetleg ezt levennénk róla, akkor egy kicsit jobban látszana. Ugye ez egy IFA kabin, amit egy talán tehén vontat. Itt bent ülnek az utasok, itt meg az, aki irányítja a tehenet. Ugye miért optimális ez a rendszer? Gondoljuk csak végig. Ez a, ez a felső doboz ő az áru, vagy ő az utas. Ugye ő megmondja azt, hogy honnét hova szeretne elmenni, ő több mindent nem tesz, mert neki nincsen más dolga. Megmondják, hogy honnét hova szeretne. Egy normál navigációs rendszer ilyenkor azt teszi, hogy kiszámítja azt, hogy ebből a pontból a célpontba milyen módon lehet eljutni. Tehát kis vektorokat definiál. Ez a definíció megtörténik az ő fejében is, hát feltéve, hogyha tudja, hogy hol van és hova akar menni, akkor gyakorlatilag ezt a vektor alapú felbontást meg fogja tenni. És utána az irányító, amik itt a motorházban ül, ő már nem azzal foglalkozik, mint amivel mi, hogy akkor most mennyi gáz kell adni, meg mennyi kell kormányozni, hanem a gyeplőnek a egyik oldali szárának az erőteljes vagy kevésbé erőteljes húzásával ezt az irányvektort kifejezi, hogy erre szeretne menni. Most ugye azért annyira nem egyszerű helyzet, mert aki itt van, az nem egy ilyen mechanikus aktuátor, hanem egy biomechanikus aktuátor. Tehát ilyen értelemben ő is intelligens. Ugyanis ő tud távolságot érzékelni, meg lát is, tehát gyakorlatilag meg tudja nézni azt, hogy az az irányvektor, amit a vezető kifejezett, vagy akart, ez valóban létrehozható-e. Tehát én még nem láttam olyan lovat, aki neki ment volna mondjuk a fának csak azért, mert úgy gondolta, hogy arra kell neki menni, legalábbis normál állapotában nem. Úgyhogy ő gyakorlatilag verifikálja ezt az irányvektort, és hogyha ezt az irányvektort jónak látja, akkor ő már eldönti azt, hogy melyik lábát hova teszi, milyen sebességgel teszi oda, de nem a vezetőnek kell vele foglalkozni. Ugye neki van még egy másik funkció is, ami ha nem tudja azt az irányvektort tartani, amit a vezető akart, és ő meg jóvá hagyott, akkor mert csúszik az út, akkor ő megpróbálja ezt kompenzálni. Nem vezető kapdos a jobb meg a bal gyeplőért, ha csúszik a ló, hanem hát ezt a ló elintézi magába. Tehát ilyen értelemben ez az irányítási struktúra több szempontból optimális, és ha komolyan intelligens járműrendszerekről beszélünk, akkor tulajdonképpen az autóban is valami hasonlót kell tudni létrehozni, ami a következő ábrán látszik. Gyakorlatilag ez megfelel ugyanennek, ugye itt is szétválik a két szint, a felső szint, a irányító szint. Ez gyakorlatilag kezdődik a vezetővel, folytatódik a lónak vagy a tehénnek az érzékelő szerveivel. Így gyakorlatilag létrejön egy olyan irányvektor, amit valamilyen módon ki kell fejteni, és utána ez az irányvektor kerül csak át a jármű mechatronikus egységeihez, ahol megint eldöntődik az, hogy mennyi gázt kell adni, mennyit kell fékezni, mennyit kell kormányozni, és utána létre fog jönni, hát remélhetőleg ez a hatás. Természetesen az architektúra, ez azért nem ennyire egyszerű, bár nekünk több ilyen megvalósított járművünk van, illetve elég régóta foglalkozunk ezzel, tehát ez létrehozható, ennek egy sor technikai problémája van, egy sor jogi problémája van, egy sor üzletpolitikai problémája van, amivel óvatlanul szembesülünk. Az viszont biztos, hogy amennyiben egyszer intelligens járművekről, tehát vezető nélkül, önmagukban haladó járművekről lesz szó, az valószínűleg valami ilyen típusú architektúrát fog eredményezni. Csak azért, hogy ez ne legyen feltétlenül elmélet, erre vonatkozóan szeretnék mutatni egy példát. Itt a Knorr részt vett ebben a Sofőr 2 nevezetű projektben, itt a teremben is ülnek olyanok, akik ebben intenzíven részt vettek, és ezt a rendszert tulajdonképpen létrehozták. Ez arról szólt, hogy hogyan lehet megoldani azt, amit itt az ábrán láttunk, tehát az elefántok mennek egymás után, és a ormányával fogja a farkát, úgy, hogy nincsen mechanikai, ez egy mechanikai kapcsolat ugyanis, hogy nincsen mechanikai kapcsolat. Amit látszik, ez két darab teherautó, ahol az első teherautóban ül egy vezető, a másodikban viszont úgy egy vezető, mert azért kell benne legyen egy vezető, viszont ő nem ő vezet, hanem megkapja a gyorsításra, fékezésre irányra vonatkozó szándékot az első járműről, méri a távolságát, figyeli ennek a hátulját, és utána a második jármű ilyen módon felépített architektúrájú rendszere megpróbálja követni. És hát ahogy ez látszani fog itt, ez viszonylag jól tudja tenni. Ugye ez arra példa, hogy műszakilag egy ilyen típusú rendszer nagyjából megvalósítható. Ez gyakorlatilag olyan, mint egy vonat, csak a vonatnál ugye mechanikus kapcsolat van, hát itt ezt a mechanikus kapcsolatot egy logikai kapcsolat, vagy egy nem mechanikus kapcsolat helyettesíti. Ugye fölmerül a kérdés, hogyha ez ilyen egyszerű, akkor miért nincsenek ilyen járművek, Megint csak részben van technikai akadálya, jelentősebb részben az egyik akadálya az, hogy a közúti közlekedés, a közúti forgalom az egy bonyolult rendszer. Tehát amíg egy repülő esetében az automatikus felszállás, esetleg landolás, a kettő közötti automata vezetés viszonylag egyszerűen megoldható, addig azért a közúti közlekedésben egy kicsit bonyolultabb, hiszen mi csak nem mindig az alapján vezetünk, hogy mit látunk, hanem azért ki is tudunk különböző dolgokat számolni, tehát előre tudunk kalkulálni bizonyos eseményekkel, amit nyilván ezek a rendszerek egyelőre nem tudnak. A kérdés az, hogy hogyan fog ezeknek a rendszereknek a fejlődése a jövőben kinézni, illetve mit várhatunk. 1990-ben a Kaliforniai Egyetemen csináltak egy becslést arra vonatkozóan, hogy fog kinézni a intelligens járműrendszerek elkövetkező 100 éves fejlődése. Ugye ez azért érdekes, valószínűleg most már tudnánk egy kicsit jobbat, ez azért érdekes, mert ez egy 15 éves becslés, tehát volt némi időnk arra, hogy ennek a jóságát azt megpróbáljuk megérteni, és hogy ténylegesen így történik. Ugye ők azt mondták 90-ben, hogy 2010-ben a adaptív sebességtartó berendezések tipikussá válnak. Azt gondolom, hogy ez megerősíthető, ez valószínűleg így fog történni. Van ma is adaptív sebességtartó berendezés már személyautóban, teherautóban, és 2010-ig valószínűleg az adott közlekedési viszonyok függvényében ez ténylegesen tipikussá válhat. Megjelennek az egyszerűbb sávválhagyásra és ütközésre figyelmeztető rendszerek. Én azt mondom, itt egy kicsit alulértékelték ezt. Ezek már megjelentek, ilyenek vásárolhatóak, és tulajdonképpen ezeknek a fejlődése, ez én azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan fog zajlani. Illetve azt jósolták, hogy megjelennek a zárt pályákon vezető nélkül közlekedő járművek, ilyet is lehet találni. Nyilvánvalóan, amikor a zárt pályáról mondjuk egy repülőtér és a városközpont között közlekedő autóbusz kikerül, akkor azért mindig van benne vezető, aki majd ki fogja vezetni, de kettő között tulajdonképpen ez a feladat megoldható. 2020-ra azt mondták, hogy a sávelhagyás és ütközés megelőző rendszerek, amik vagy kormány, vagy fékbeavatkozáson alapulnak, ezek tipikussá válnak. Azt gondolom, hogy a mai ismereteink, mai műszaki ismereteink függvényében ennek semmifajta akadálya nincsen. Amennyiben azt a jogi, erkölcsi akadályt, amit az előbb említettem, le tudjuk győzni, én azt gondolom, hogy azért 15 év az elég hosszú idő az, hogy erre is tudjunk megoldást találni. Illetve megjelennek az autonóm járműirányítás bizonyos formái olyan helyeken, amelyek valamilyen módon baleseti szempontból veszélyesek. Ez sem egy feltétlenül rossz becslés, hiszen ma is van már arra szándék, hogy például az adott geográfiai lokáció függvényében a járműveknek a sebességét próbáljuk meg valamilyen módon behatárolni. Tehát például az M0-as autópályán, ahol 80-an lehet menni, aki 120-an megy, az valamilyen módon gátoljuk meg. Ha tudjuk azt, hogy hol van, és ez tudható, a navigációs rendszer ez viszonylag pontosan rendelkezésre tudjuk bocsátani, akkor tegyünk valamit, hogy ők ne menjenek 120-szal. Nyilván ez megint azért érezhető, hogy annyira nem egyszerű. Műszakilag roppant egyszerű. El kell venni a gázt. Tehát az összes ilyen lopás-raplásgátló rendszer így működik. Jogilag nem egyszerű, mert mi történik akkor, hogyha pont az előzés közben történik, és bár pont az M0-áson ez azt hiszem, hogy nem kérdés, de megtörténhet az, hogy a szembejövő sávban neki megy a jármű. Erre is van megoldás, ki lehet rá találni más, nem a gáz kell elvenni, hanem el lehet tolni a gázpedál karakterisztikát, tehát van rá megoldás, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek valószínűleg tipikussá válnak. Illetve a következő bizonyos flották alkalmasak lesznek autonóm haladásra, tehát több jármű fog tudni autonóm módon vezető nélkül valamilyen feladatot teljesíteni. Én azt hiszem, hogy miután itt a jogi helyzet viszonylag rendezett, műszaki akadály ennek a dolognak valószínűleg nincs, tehát én azt hiszem, hogy ez a becslés is jóváhagyható. A 2050 környéki becslések az egy kicsit bonyolultabbak, azért már az egy kicsit hosszú idő. Azt mondom, hogy olyan bátor nem vagyok én itt, hogy 50 évre próbáljuk dolgokat előrejelezni. Azt hiszem az elhihető, hogy újonnan épült autópályákat már úgy terveznek, hogy az autonóm közlekedésre alkalmas legyen. Ugye mit jelent ez? Valamilyen módon biztosítani kell azt, hogy a pályának a geometriai információk átkerüljenek a járműre, tehát valamilyen magnetikus markereket, vagy bármilyen más az út ívét követő információt át tudjuk vinni a járműre, tudjon kommunikálni a jármű az infrastruktúrával, tehát ez valószínűleg meg fog történni. Az, hogy lesznek-e tesztjárművek, amelyek aztán részt vesznek a normál közlekedési folyamba, ezt még egyelőre nehéz tudni, megint csak nem műszaki problémája lenne a dolognak. 2070-re, ami aztán végképp arra van, és azt hiszem, hogy ezt már nem fogjuk tudni látni, 2070-re azt becsülték, hogy ez itt most kimaradt, 2070-re azt becsülték, hogy lesznek olyan flották, vagy lesznek olyan alkalmazások, ahol a járművek valóban autonóm módon fognak közlekedni. Tehát például a kombinált fuvarozási rendszereknél a vasúti járműről teherautóra az adott árut azt automatikusan fogják átrakodni, minden emberi érintés nélkül. Demórendszerek vannak ma is arra, hogy a jármű vezetője leadja a kulcsát a járműnek a rakodóudvar kapujában. A jármű elmegy, lerakodják róla azt, ami rajta van, elmegy, föltankolja magát, fölfújja a gumiját, lemosatja magát, és utána megjelenik a másik kapunál, ahol a vezető beül, és utána szépen tovább tud menni. Erre vonatkozóan van már működő rendszer nyilván demonstráció célzata. És hát 2001-re, ez ugye egy elég nagy kérdőjel, de hát az elmúlt dinamika függvényében azt gondolom, ez elhihető, hogy lesznek olyan járművek, amik autonóm módon fognak együtt közlekedni a normál járművekkel a normál közlekedési folyamatban. Hát én azt gondolom, hogy itt nagyjából ennyit szerettem volna erről a témáról elmondani. Amit még itt a végén hozzá szeretnék tenni, az az, hogy miért ezt a témát választottam előadásomnak vagy a céljául. Azért, mert amit elhangzott, ezen eredményeknek egy jelentős részét nem valahol érték el a világban, hanem ezt Magyarországon követtük el. Gyakorlatilag a Budapesti Műszaki Egyetem, a Knorr-Bremse, a ThyssenKrupp, néhány más cég együttműködésében, MTS-t, akit kell itt megemlítenünk, hoztuk ezeket az eredményeket létre, és gyakorlatilag egy 20 éves folyamatnak a eredménye, ami még 1986-ban Michael Berger professzor által kezdődött. Ezt a tevékenységet próbáltuk most valamilyen módon organizáltá tenni. Egy úgynevezett tudásközpont, a Műszaki Egyetemben létrejött tudásközpont formájában, ami megpróbálja ennek a mondjuk azt, hogy elmúlt 20 éves tevékenységnek az eredményét elsősorban konszolidálni, rendszerezni, és utána ezt más számára is mint termék, mint árul rendelkezésre bocsátani. Úgyhogy ezt még itt a végén szerettem volna hozzátenni, hogy tulajdonképpen ezen a területén azt gondolom, hogy nem tűnik nagy képviségnek, de akkor valószínűleg a világ élvonalába tartozik az a tevékenység, amit végzünk, és ezt meg szeretném köszönni minden kollégámnak, aki ebben részt vett. Úgyhogy köszönöm a figyelmüket, és amennyiben kérdés van, akkor nagyon szívesen.